fennállásunk során először köszöntöm a hallgatóinkat, és azzal kezdeném, hogy Új Péter beteget jelentett, de a rettenthetetlen, győzhetetlen 300-nak egy újabb rettenthetetlen és győzhetetlen katonája állt a helyére Haszán Zoltán személyében, aki elvégezte azt a házi feladatot, nem tudom, hogy a Bedem érte rád, vagy magadtól csináltad, hogy megnézte a Pelé filmet.
Magamtól.
Magától
nézted. Aztán megkérdeztem a Bedét, hogy látta-e.
Nagyon jók vagytok. Én sem vagyok a toppon egészségileg, én megfáztam múlt szombaton a Filipino malacsütésen, mert annyira jó idő volt Nógrád megyében. Ugye nem is tudom, kitől származott a tipp, hogy ugye a budapesti Barakó kávéházban lehet szebulecsont rendelni, ami a Fülöp-szigeteki legendás malacsült. Na mindegy, szó-szót követett, bejelentkeztem a malacsütésre. És hát írom a cikket nagy erőkkel, de ugye a újságíró ellenőrzi az információkat, és nagyon lassan haladok, mert például Ent kérdeztem be, de neked melyik a forrásod, te kit ismersz abból a brigádból, mert előre tudtad, hogy megyek.
A Barakó kávézó, hát ugye a Barakó az azért legendás a 444 életében, mert egyszer azt vettük észre néhány évvel ezelőtt, hogy a semmiből nyitott mellettünk egy kávézó, amit egy Fülöp-szigeteki pár üzemeltet.
És ők a kontakt?
És hát ugye velük már szerintem a szerkesztőség jelentős része kvázi családi viszonyban van. Nem is tudom, úgy örültek nekem, amikor nem tudom, egy év után megint betértem oda.
És rendeltél egy, minek hívják, van ez a, csinálj egy szűrtet, és abba belekúr még 4 eszpresszót.
Igen, én abból azt szoktam, hogy csak egy van beleüzélve.
Na mindegy, és a Béri malomudvar éttermes filipino csaj, az N, mondott mindenfélét, csak tudod, kérdeztem, hogy neki például mi az anyanyelve, és azt hittem, hogy tagalog, illetve azt hiszem a második szótagon van a hangsúly, itt a gálog, és mondta, hogy nem, Ilongó, és mondom, melyik az Ilongó, és mondta, hogy melyik szigeten van az Ilongó, utána néztem, hogy 9 millióan beszélik, milyen tudsz
valamit Ilongó? Ő arról a déli szigetről származik, ugye?
Hát basszus, ahogy így előttem van, nekem annyira zavaros, mondom, olyan lassan haladok, hogy tudod, mire mindent kibogozok, nézem azt a rohadt térképet, melyik merre, hány lépés, és kérdeztem tőle, hogy el tudjam helyezni az Ilongó nyelvjárást a celeb világ térképe, hogy Manny Pacquiao például, és mondta, hogy ő is Ilongó, és hát ugye újságíró ellenőrzi a faktokat, és hogy tudod, most deríts ki, hogy Manny Pacquiao anyanyelve, és nem nagyon tudtam kideríteni, egy helyen, hogy tagalogul nyilatkozott meccs után, és egy helyen, hogy ilyen lakodalmas nótákat énekel ilyen filipino bugyonspityú módjára. Tehát valószínű ez egy fals információ volt, és így rágom át magam végig. És ha már itt vagyunk, ugye felmerült a kérdés, hogy Manny Pacquiao a politikai életben hová tart, hogy parlamenti képviselő már volt, hát ugye aktív boxoló most készül, most megint meccsre készül egy nagy kedvencemre, akinek nem jut
eszembe. Hány éves most?
Nem Danny Garcia, nem Andy Garcia. 42, azt hiszem.
De hát ez most már a nyugdíjas box világában ez semmi.
Nem, a nyugdíjas élsport világában. Majd kitérünk még Zlatára, és mindegy, hogy már szenátor, Manny Pacquiao, nem vagyok tisztában, ennek is utána kéne nézni a filipino törvényhozás felépítés, hogy akkor nyilván akkor két kamarás, és akkor van egy szenátus. És ott van a szenátusban, tehát hivatalosan szenátor Manny Pacquiao, de végignéztem a névsort, majd berakom a leírásba a filipino szenátust. Eleve tök sok nő van benne, hogy én ellenzem a női kvótát, mert kontraszelekcióhoz vezet, de olyan jó ilyen, tehát hogy nem tudom, a harmada legalább nő, és ilyen normálisan kinéző nők, tehát hogy sokkal kellemesebb munkahely lehet. Ez az egyik, amit megfigyeltem a filipino szenátusban. A másik, hogy beceneveken futnak. Tehát van olyan, hogy szenátor Juan Miguel, idézőjelben Migs Zubiri, van Ellen Peter Compañero Cayetano, van Francis Chiz Escudero, van Antonio Sini Trianes, van Panfilo Ping Lacson, Emmanuel Manny Di Pacquiao.
Még sok van?
Nem csak kettő, Francis Kiko Pangilian és Aquilino Coco Pimentel. Szóval na. Igazából.
Akkor most térjünk át a megbeszélt adásrendre.
Jó, csak kell valami mindig tudod napirend előtt. Ugye a magyari kolléga elkészítette a Hét interjúját Fekete Győr Andrással.
Akinek most már bemondhatjuk, hogy Fekete Fegy a Győr András, tehát legyen így, mint a Fülöp-szigeteken? Hogy...
Igen, okay. Igen. Fegya?
Nem tudom.
Valahol Fegyőr. Én a Fegyőrt hallom.
Nem tudom, milyen nevet adott.
Igen.
Bandi.
És ezt sokkal kevésbé éreztem feleslegesnek, ezt az interjút, mint például azt a múltkor, a múlt héten, amit kérdeztem, hogy a Deutsch Tomit a Telexen, hogy ez, hogy komoly statementeket csinált a csávó, hogy nem tudom, hogy ez egy pánikreakció-e arra, hogy ő a hatodik legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök jelent, vagy mi, de ez a felcsúti per, ez minden esetre egy ilyen rokonszenves, hogy az embernek lángra gyújtja a képzeletét, a felcsút per, hogy képzelj el az ország rabláncon Mészáros Lőrincet, Orbán Viktort, hogy ő ezeket mind így...
A rokonszenves az talán túlzás, az ugye nyilvánvalóan érződik a momentumon már ez az interjú előtt is, de valóban az interjú az egy kemény odacsapás volt az asztalra, hogy ők most elmozdultak egy olyan irányba, amit néhány éve még populizmusnak hívtunk, de most már én nem tudom, minek nevezzem, és ennek láthatóan a központi üzenete az az, hogy mi vagyunk a párt, aki megígéri, hogy Orbán Viktor börtönbe csukja. Ez egyébként ez egy végül is egy lendületes és valószínűleg sokakat meggyőző üzenet. És ez a felcsúti perre leegyszerűsítés, ami egy jó szlogen, nem?
Tehát... Hát egy politikai szlogen inkább, de jó, annak jó, kétségtelen, hát csak...
Jó, basszus, ez tényleg, ez olyan, hogy nem azt mondom, hogy rokonszenves, bár nekem egyáltalán nem lenne ellenemre, hiszen azért legyenek már következményei dolgoknak, de hogy egy ilyen tematizálóan vonzó, tehát egy jó kitalált, sokkal jobb, mint az a 100 000 forintot adjanak az oltásért.
Szerintem az egyébként az egyértelműbben jó ötlet volt, az biztos, hogy nem tudom, szerintem az a kevesebbeket lehetett meggyőzni. Az, hogy Orbánt Rács mögé, az tehát olyan jó hangzik.
Mészáros Lőrincet Rács hát mögé.
De azért ezt úgy képzeljük, nem, hogy a Mészáros Lőrinc akkor vádalkut kötne, és tényleg azt mondaná, hogy az Orbánnal nem csak a felcsút edzőjéről egyeztetett, hanem arról is, hogy a költség vagy a közbeszerzésen kinyerjen. De nekem tehát tényleg nagyon jó politikai szlogen. Azt azért úgy nehezen tudom elképzelni, hogy a harmadik nap, miután ők kormányra kerülnek, el lehet indítani egy ilyen pert, bár hogyha az ellenzék nyerne, akkor nyilván lenne egy ilyen dezertálás, ami a Fidesznél már 2015 megvolt bőven, amikor lehetett tudni, hogy ők fognak nyerni.
Mármint, hogy az ilyen hivatalnokok részéről dezertálás, vagy...
Hivatalnokok, nyilván rendőrség, ügyészség, azért az volt az időszak, amikor a legtöbb ügyelő pattant a szocialistákról, ez még a választások előtt, tehát nem is meg kellett megvárni, hogy utána. Ilyen helyzet azért most nem lesz, hogy az egyértelmű lesz, hogy ki a választás győztese. Szerintem azért ezzel a dezertálással megvárnák a választási eredményeket, bár lehet, hogy van, aki előre be akarja biztosítani magát.
Na, és akkor Bede, te mit, hogy képzeled el?
Én nem, hogy képzelem el Orbán Viktor Rács mögött, vagy hogy képzelem felől, a felcsúti
igen,
per?
Igen, a felcsúti Nürnbergi, a válvölgyi Nürnberget.
Én nem szoktam annyira ezekről fantáziálni, inkább a, mert hát minek. De, tehát ugye azt ugye látva a reakciókat erre a Fekete Győrnek erre az interjújára, ugye általában ugye két kritika szokott lenni, vagy volt. Az egyik az a szokásos, hogy hát a Momentum az új Fidesz. Ugye ez azért szokott jönni, mert olyan lendületesek,
meg olyan
rámenősek, meg úgy mennek a hatalomért, vagy hogy mondjam. De hát ugye szóval az, hogy elkérjük majd a hatalmat Orbán Viktor, hogy csókolom majd tessék ide passzolni a hatalmat, ha már megtetszett tudni, az valószínűleg nem fog menni. Tehát valamennyire rámerősnek kell lenni, és ugye a Momentum eddig olyan nagy hülyeséget nem követett el, meg hogy azzal az olimpiás dologgal jó berobbantak, azóta hogy építgetik magukat, vannak ötleteik, most ez a felcsúti per, ez mint szlogen mennyire jó, illetve mennyire megvalósítható, az egy másik kérdés. Én azzal egyetértek, ugye ezt az interjút a Magyari Peti csinált, és ugye volt a Magyari Petinek egy általam sokat idézett, mert nagyon jó cikke, aminek az volt a címe 4-5 éve, hogy Magyarországra naponta 2 milliárd forint érkezik, hol van, vagy valami ilyesmi, tehát ugye ezek az EU támogatás ellopása, hogy ez most már több mint egy évtizede jön ez a pénz. És szerintem azt azért fel kéne tárni, hogy ez a pénz az hova ment, és hogyha esetleg ezt a pénzt valaki ellopta, akkor az valószínűleg felelősségre kéne volni, mert tehát az amit a Fekete Győr mond, hogy ez a felcsúti per lesz a magyar történelem legnagyobb pere, vagy mit tudom én, ezt nem tudom, de ez valószínűleg, tehát ennek a pénznek amennyiben ebből a pénzből sokat loptak, amit ugye majd kiderítünk, akkor az jó eséllyel a magyar történelem legnagyobb lopása volt. Vagy tehát a top 3 valószínűleg, és most nem tudom még mi a demokratikusan megválasztott magyar kormánytól a legnagyobb lopás lehet, amennyiben esetleg kiderül, hogy eznek a mostani vezetésnek köze van bizonyos pénzek eltűnéséhez. Ezt fel kéne tárni, és hogyha az jön ki, hogy vannak felelősök, akkor...
Na jó, de hogy tényleg technikailag ez hogy megy? Tehát, hogy a beásott ugye, Polt Péter, és...
Talán az még, tehát az tényleg az a kérdés, hogy az ügyészségen mennyire lennének emberek, akik átállnának. Ezt egyébként azt feltételezem, hogy lennének. Tehát arra lenne igény, hogy az elmúlt, nem tudom, 12 évben nem boncolgatott ügyeket elővennék. Annyi különbség van szerintem a 2010 után, hogy ugye ott elmaradt a nagy elszámoltatás, és mennyivel egyszerűbb a Gyurcsányt még most is nem tudom, olyan politikai alapon támadni, mint hogyha a bíróságért állították volna, hogy akkor még ugye volt ez a rendszer, amiben az ellenzék is és a kormánypártok is feltételezhetően loptak, csak megosztott arányban.
A legendes 70-30.
Igen, és 2010 óta ez ugye nincsen, tehát olyan szempontból egyszerűbb lenne, hogy aki most ezt eltette, az eléggé egy irányba ment valóban, és nem is nagyon figyelnek már a látszatra. Tehát nyilván nehéz egy közbeszerzést úgy utólag elővenni, hogy de hát volt rajta 3 induló, és mindig egy, nem tudom, mondjuk a Mészáros cége adta a legjobb ajánlatot, de a másik kettő is fel volt kérve, hogy induljon, vagy már el se indultak. De mondjuk nekem azért a legszebb történet ebből a szempontból a kommunikációs keret, ami ugye úgy indult, hogy irgalmatlan pénzt kezdtek el költeni, és ez minden évben egyre emelkedik. Tehát egyre több pénzt költenek arra, hogy teleplakátolják az országot.
Meg a közmédia, meg...
Igen, igen, de hogy ez, és ugye itt elvileg úgy volt kitalálva a rendszer, hogy fölkértek 3 céget, illetve 3 cég költhette el ezt a keretet, azt eldöntötték, hogy éppen az aktuális Soros kampányt az kivezényelje le, a Kuna cége, vagy a Csetényi cége, vagy volt egy valóban szakmai cég, aki utána eltűnt.
Aki alvállalkozóként bedolgozhatott.
Nem, csak ők kapták a legkevesebbet, tehát hogy volt egy ilyen látszatot, még fenntartottak, hogy a 3 cégből egy az valóban szakmai, a másik 2 pedig hát egy jól bekötött...
Nem jelentkezik a bedet, csak így szokott nyitózkodni.
És akkor ugye
de nyugodtan nyújtózkod most, ne szegje kedved.
Kiderült a Kunáékról, hogy hát ott eltűntek olyan pénzek, amit nem kellett volna eltüntetni, tehát rossz kasszába nyúltak bele. A Csetényi is kegyvesztett lett, a harmadik cég
nem,
az
a
kiszállt.
A Kunánál nem egészen ez volt. Hát, a Kunánál az volt, én úgy tudom, partnerektől, hogy még arra is hülye volt, hogy papírozzon. Tehát, hogy annyira slendrián volt, hogy még ezt a nagyon...
Vállalhatatlan lett már.
Hogy legalább ilyen elemi, figyelj, akkor mi hirdetünk nálatok, de legalább rakt ki, bazd meg a hirdetést, hogy még csak ki se rakta.
Azért lehetett hallani más, de lehet. Tehát
nyilván az is, csak hogy mondom, hogy olyan alantas szinten csinált ezt, mert Viktornak állítólag ez az egyik szuper ereje, hogy nagyon jó papírozza az ilyesmit.
És ugye az történt, hogy a szakmai cég az kiszállt, ez a kettő megbukott, és lett a Balázs Gyula cége egyedül, tehát már a látszatra sem adnak, hogy esetleg meg kéne versenyeztetni azt a céget, amik elköd évente nem tudom hány 100 milliárdot.
Igen.
És jött egyedüliként, ő egyedüliként, tulajdonosként kivesz a cégéből, nem tudom, ilyen 6-10 milliárd forint osztalékot évente.
De ez mind legális dolog. Tehát ott vagyunk a Várvölgyi Nürnbergben, és akkor mi van?
Feltételezzük, hogy a Balázsi Gyula ezt, mint a NER egyik nyertese, ezt megköszöni, és hát ő, mint a cégvezetője, ezt a 6-10 milliárd forintot megtartja, és él tovább, és kapja tovább ezt a lehetőséget. Vagy nem, és máshol megy az a pénz, de ezt bebizonyítani, az már tényleg egy kicsit, az az unalmas jogállami rész lenne, ami nem feltétlenül köti le majd szerintem a hallgatóságot.
Igen, ugye, hogy egy harmadik Magyari Péter cikket is idézek, volt neki egy-két hónapja egy interjú azzal a felvidéki magyar szakértővel, újságíróval, ha jól emlékszem, aki elmagyarázta ezt az egész gorilla ügy, kutyaggyilkosság, miért csukják most le egymásra, többit, és annak az volt számomra az egyik fő mondani valója, hogy abban a pillanatban, amikor lekerült a politikai kontroll a rendőrségről, ügyészségről, ezek az emberek elkezdtek dolgozni, mert ott is van tisztességes ember, ráadásul frusztrált, éveken át frusztrált ember, aki szeretné csinálni a munkáját, tudja mi az, hogy bűncselekmény, tudja, hogy kit kellene lecsukni.
És hogy a hírtévé is, amikor hirtelen csinálhattak rendesen dolgok, és akkor egyszerre csak elkezdett jó, a hírtévé.
Pontosan, igen, csak rajtuk van a szájkosár, hogy mi. Tehát így is elindulhat, ez az egyik része. Nyilván a politikai szinten dől el egy csomó dolog, például az, hogy milyen mélységig kell lemenni, hogy nem tudom, csak a... Tehát, hogy ugye a maffia per a jó példa.
Na jó, szóval akkor ti optimisták vagytok, el tudjátok ezt képzelni?
Nem, semmiképpen sem. Tehát az a tempó, amit mondott a Fekete Győr, az teljesen lehetetlen, nyilván.
És azért ne felejtsük el, hogy az előző két kormány is elszámoltatást, vagy az előző, tehát ugye a
igen,
Fidesz
de az még a 70-30-ban volt, hogy mind a ketten elmaszatolták, és a Gyurcsány is szabad látta.
A Fidesz se, ugye kicsukott le a Fidesz cuslág,
ott tényleg az lehetett, hogyha lecsuksz mondjuk egy MSZP pénztárnokot, akkor az beszámol
meghagyó Miklóst.
Beszámol arról, hogy mi történt
hát,
az
alkukon. Igen, és ugye erre mondja azt a mindig azt a momel most a Fekete Győr is azt mondta, hogy mert itt most teljes rendszerváltás következik.
Igen, csak ugye,
és akkor
de na
hát...
Na de akkor mi a menetrend? És ha Hasi azt mondta, hogy ilyen tempóban nem, akkor milyen tempóban?
Szerintem egy borzalmasan lassú, nagyon nehezen bizonyítható per sorozat indulna, aminek nyilván az lenne a kifutás, hogy akkor most az Orbán Viktor személyesen utasít-e arra, hogy ez a cég nyerjen közbeszerzést, vagy az. És ennek a bizonyításában én erősen kételkedem.
Tehát hogy az alapprobléma az az, hogy az, amit szeretnének csinálni, és amit ugye azok az emberek, akik arra szavaznak, hogy Orbán Viktor börtönbe szeretnének, azt nem lehet végrehajtani teljesen demokratikus úton. Tehát amiket itt a Fekete Győr is mond a Polt Péter elmozdításáról, meg az egyetemek visszaszerzése, meg ilyenek, ahhoz ugyanolyan...
Igen, az ott nem volt kifejtve rendesen.
Igen, tehát hogy ahhoz bele kéne nyúlni dolgokba, ami aztán megint elindít egy olyan spirált. Nekem a kedvenc példám, csak hogy most már lezárjuk ezt a témát, az, ami a Dél-Afrikában volt az apartheid után, ahol ezek a Truth and Reconciliation Commission nevű dolgokat hoztak létre, aminek most meg nem mondom a magyar nevét, ami azt jelentett, hogy a főbűnösök azok a vádlottak padjára ültek, de aki nem főbűnös volt, csak egy ilyen alsó, tehát egy ilyen lejjebbi arc.
A privékek.
Hát ez talán túlzás, az úgy elmondhatta, hogy mit hibázott meg. Tehát kvázi egy ilyen katartikus, bocsánat, kérésszerű dolog volt, és az nekem szimpatikus volt ilyen rendszerváltásocskailag. Én az bírnám.
Hát nem lett nagy
én senkit nem szeretnék börtönbe látni. Engem, tehát az egy hülyeség, az miért jó? Tehát,
egy tökéletes világban mi történik Orbán Viktornak 2022-ben?
Én azt szeretném, hogy azok az emberek, akik tehát most tényleg nagyon csúnya dolgokat elkövettek, azok legalább egyszer azt mondják, hogy bocs, vagy hogy úgy belássák, és ne az legyen, mint a Biszku Béla, akit 90 évesen elkaptak a
de a vagyonukkal mit kezdenél?
Dokumentumfilmet. Nem tudom, mit kezdenék a vagyonukkal. Mondom, ez fel kellene ezt a hova tűnt a napi 2 milliárd kérdést tárni, és aztán nem tudom, tehát én az ilyen, tudom, ez a vagyon elkobzásos is messze áll, de értem, hogy ezt is kéne. Tehát, hogy az igen, tehát ha valaki ellopott, azt adja vissza, vagy ha nem akarja visszaadni, akkor vissza kell venni. Fogalmam, tehát ez ugye, mint a bizonytalankodásomból is érződni, ez egy rendkívül bonyolult kérdés.
Hogy ugye a Nürnbergi perrel is ez volt a probléma, hogy jogilag az nem állt meg. Tehát, hogy tudni lehetett, hogy ezek az... Tehát az is egy visszamenőleges törvény. Hogy a harmadik birodalom törvényé...
Semmiképpen sem szeretném a nemzeti együttműködés rendszerét a harmadik birodalomhoz hasonlítani.
Bármit hasonlíthatunk bármihez.
Számtalan különbség van. Szerintem akkor már jobb példa az, hogy amit például az Izrael csinált, miután egyrészt hazalopták az Eichmannt, vagy nem, tehát hogy ellopták az Eichmannt Argentinából,
igen,
ami full illegális volt, hazavitték, megváltoztatták az izraeli, nem tudom, talán nem az alkotmány, csak a nem tudom milyen törvényt, hogy ne lehessen halálbüntetés, kivégezték, majd akkor visszamódosították a törvényt, tehát hogy az is ilyen volt, tehát ott is ügyeskedni kellett. Ja.
Tehát Izraelben nincs halálbüntetés.
Nincsen halálbüntetés.
Eredetileg se volt, csak az Eichmann per idejére.
Az Eichmann kedvéért
csinálta. Ezt nem is tudtam, ezt az aspektusát.
Tehát, hogy ez mindenképpen, és ugye Izrael szemben a mai Izraellel, akkor még egy demokratikus ország volt, ma már ez nem ilyen egyértelmű, és hát ilyen nem annyira demokratikus eszközökhöz nyúltak, mint hogy oda menni egy másik országba, elloptak egy embert, majd... Na mindegy.
Na jó, a disszidensekről már volt szó, a 7 disszidense egyértelműen egy olyan ember, akiről én soha nem hallottam. Nem tudom, hogy a ti érdeklődésetek, politikai érdeklődésetek fókuszában Hölvény György mennyit szerepelt. Hallottatok Hölvény Györgyről korábban?
Én nem.
Hát én a nevét igen, de szerintem mindig keverem egy másik, vagy még három másik...
Egy másik Hölvény György.
Képviselő vagy.
Hogy ugye Hölvény György egy európai parlamenti képviselő, Fidesz-KDNP színekben, és most rájött, hogy hát akkor a KDNP nem hagyja el az Európai Néppártot, és annyira tetszett eleve ez a név, hogy Hölvény György, basszus, Hölvény György, és hogy vajon Viktorék ott hagyták-e kémnek? Én erre gondoltam először, hogy ott azért nincs ez a nagy önállóskodás.
Én még másodszorra is erre gondolok, de...
Igen, hogy ugyanakkor...
De ott maradt az RMDSZ meg a, hagyják, a Felvidéki Magyar Pártot. Tehát, hogy van ott még kép
Híd?
Bőven. Nem, a klasszikus.
Nem tudom.
MKP?
Ajjaj, bólog, az biztos úgy van.
Azért nézek a haszira, mert sokkal jobban tudja ezeket a bepolitikai dolgokat.
Hogy akkor vagy kémnek ott hagyják, ugyanakkor azonban az államkincstárban ugye elkezdődött a lefejezés, tehát hogy a magyar államkincstár az ilyen KDNP-s letétemény volt, és onnan most...
Hát, meg se kell várni a felcsúti pert, látod? Egy ilyen nagy belső rendszámolás.
Tehát én úgy képzelem, hogy Hölvény György egy Ronin, és nem tudom, megvan-e nektek Hölvény György képe. Egy olyan rokonszenves arca van, tehát egy ilyen pokorni értelemben vett, ilyen kellemes emberbenyomását kelti.
Az emberarcú KDNP-s EP képviselő?
Igen, és amúgy Hölvény György olyan régi KDNP-s, hogy szerintem Orbán Viktor még Soros ösztöndíjjal tanult Oxfordban, hogy aztán később a Pfizerbe belebukjon, hogy kell kiejteni. Amikor Hölvény György már kereszténydemokrata volt, tehát ő egy 0 kilométeres kereszténydemokrata, és aztán nézegettem utána, a legjobb, hogy nem tudom, volt-e az Apák és fiúk per Hölvény György. Hát így a Google azért könnyen kidobja, egy Novák előtt felszólalást idéznék. Novák előtt zárja Jobbik, köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, blablabla, állambiztonsági szolgálatok történelmi levéltárában még kutató ügynöki összefoglalók. Tegyük hozzá, hogy Kövér László nemrég az 1990-es SZDSZ-MDF paktum egyik aláíróját nevezte ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára főigazgató helyettesévé, blablabla. Bla. Időről időre kiszivároghatnak dolgok, például most Hölvényi Olaf Györgyről, az új egyházügyi államtitkár. Hölvényi Olaf, az az apja Hölvényi Györgynek.
Mint az EU korrupció ellenes.
Nekem is pont ez jutott eszembe, hogy akkor még nem gondolhatták Hölvényi György apukájának szülei, hogy egykor az unokájuk apja az EU korrupció ellenes bizottságának nevét viseli. Én nem tudom, milyen Olafról lehetett egyébként, tehát, hogy a skandináv, az óskandináv mitológiában ugye, érted, a haraldok voltak, Olaf Trygvasson mondjuk egy híres norvég hős volt, na mindegy, szóval, hogy hol is vagyunk, hogy Hölvényi Olaf György, az új egyházügyi államtitkár, tehát Hölvényi György apjáról derült ki, hogy 40 éven át szolgált a szégyenteljes módon idézett Novák előttől, szolgált a szégyenteljes módon az állambiztonságot, és az ABTL-nek, tehát a levéltárnak az összefoglalóját idézem, amely a honlapjukon nem található meg, de hát azért valahogy ki tudja, hogy kiszivárgott. Szóval, hogy Hövényi Olaf György ciszterci szerzetes volt, jelentéseket készített volt rendtársairól, összefoglaló jelentéseket a bencésekről, jezsuitákról, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egyfelől ő volt még egy híres illető.
Hát teljesen egyértelmű, hogy Hövényi a Olaf most György. Ezt megpróbálja jóvá tenni, és maradva Európer úton, a Fidesz hátba szúrva a NER végét hozza egyre közelebb azzal, hogy a KDNP ébredő lelkiismereteként egyszerűen rendet tesz. De ezt nem lehet.
És a másik, tehát hogy a roninság Hölvényi Györgyben korábban is megvolt, mert azt mondja, hogy Varga Judit az EU kapcsolatban, az ATV-n volt egy interjú azzal, hogy hívják azt a fideszes fószert, aki olyan rokonszenvesen szokott, Söpflin György. Igen, hogy ő nyilatkozta ezt, hogy Varga Judit, illetve az a kérdés volt az interjúban, hogy Varga Judit Hölvényi György asszisztense volt az EP-ben, és hogy egyedül Hölvényi György szavazta meg az Európai Parlamentben az európai piszkos pénzek mozgásával kapcsolatos határozatot, a fideszes képviselők
hát,
nem.
Hogy egy tiszta ember, hát teljesen egyértelmű.
Ugye? Ugye? És még kérdezés az ATV riporterre, hogy ön miért nem szavazna meg egy ilyen jelenségek elleni fellépésről szóló határozatot, és erre mit mondott ez a kiváló fideszes? Nem is emlékszem rá. Na, ugye, hogy... Hogy akkor lehet, hogy Hölvényi György lázadó, 62-es születésű, tehát most már nem tudom én
közel... Mióta van ott tőként?
Hát, hogyha Varga Judit az ő asszisztenseként kezdte, akkor egy 10 év már biztos. Havi 5 millió így forintba körülbelül a gázsi az Európai Parlamentben.
Nem tudom, de az a legjobb meló az EP képviselőnek.
Tehát, hogy most...
Hova vezet ezt, nem lesz vadászati világkiállítás?
Hogy igen, hogy
akkor... Mi lesz ennek a vége?
Hogy mi volt az, hogy...
Eukarisztikus világkongresszus elmarad.
Hogy Orbán mondta, hogy figyelj, Zsolt, szedd már össze az embereidet, kurva életben ez a Hölvényi, szólj már a Hölvényire, és akkor gondolom megcsörren Hölvényi iPhone-ja Brüsszelben, és látja, hogy a semmilyen az, és kinyomja.
Én azon rögtem még nagyon itt az ebben az EP-s, vagy a néppártos távozásában a Fidesznek, hogy ugye elkezd a Fidesz kilépni ebből a pártcsaládból, és elkezd közeledni ahhoz a szélső jobbhoz, ami hát úgy otthonosan érzi magát már az Orbán, a Salvini féle.
Akik be is jelentették,
akik
hogy igen.
Hogy a Fidesz helyére viszont nagyon szívesen beülnének.
Nem, hanem hogy a Fidesz menjen hozzájuk.
Ez nagyon fragmentált a szélső jobb
oldal. Az egy másik, hogy a Salviniek beülnének a néppártba, és egy másik olasz szélső jobbos alakulat, viszont ja. Szívesen a kebléről ölelni a fideszeseket.
Ja, mert a Salvini az nem a léda.
Salvini egy óriás cseller.
Várj, a Salvini az mi? Az milyen párt a Salvini? Mert az a konkrét nácik az a Léga.
Nem,
a Léga akarta kebléről ölelni Viktorékat.
Nem.
Ja, Bonyi, jó, ne is menjünk bele. Igen, mindjárt rátérünk Pelére, szóval...
Csak azért jöttünk, hogy Peléről beszélgessünk, úgyhogy nagyon...
Igen. És Shane McGowan, szóval, hogy...
Hogy ugye ahova mennének az Orbánék, arról a terepről mégiscsak nagyon vonzónak tűnik a néppártban az éppen kihűlt fideszes hely, és ők meg ráindulnának oda. Úgyhogy még biztos alakul ez a nagyszerű szövetség a néppárton túl, de lesznek még buktatói.
Azt hiszem a szerkesztőségi listán a Szarazene Márk követelte a leghangosabb, hogy egy Hölvényi portré legyen, de most ezek alapján olvasnánk egy Hölvényi portrét, nem? Vagy egy Hölvényi mély interjút.
Hát most szólunk a magyarinak, hogy
az ellenzék miniszterelnök jelöltjeként nyilván egy érdekes
figurája. Tényleg, tehát ő lehetne egy kompromisszumos jelölt.
És Hölvényi amúgy, most nem akarlak titeket azzal fenyegetni, hogy felolvasom Hölvényi EU-s munkásságát, meglepően sokat szólal fel. Meglepően sokat szólal fel, és ha olvasol ilyet, tehát csak simán rágooglizel a Hölvényire, nagyon hamar eljutsz az EU-s felszólalásaig, ott vannak magyarul is, és hogy ott eszedbe jut egy nagyon kurrens ilyen téma, olyan, mint a kiégés, tudod, ez a bullshit jobs, hogy mennyire egy bullshit meló ez az európai parlamenti képviselőség.
Jó, de ezért ez jobban fizet. Meg ilyen asszisztensek minél? Járnak vele, meg, tehát az ilyen elképesztő kiváltságaid vannak.
Egy minisztert kinevelt végül is.
Igen.
Tehát a bullshit job az olyan éppen a felszínen maradsz, úgy bemész, nincs, tehát itt se kell.
Dajs Tamás.
De igen, tehát...
Azért a rohadt havi 5 milláért,
igen. Igen, de hogy tehát sokkal jobb a kompenzáció, de abszolút bullshit job, az nagyon találó, igen.
Hát Szanyi kapitány is akkor tébolyodott meg, amikor kifúrta az új helyi,
hát nem? Meg a szegedi csanádról a híres kép, ahogy azon a kukán falatozik a folyó, amikor még náci volt, és... Nem,
a szegedi zsidós... csanád is európai parlamenti képviselő?
Hát ott volt, igen.
A szegedi csanád?
Igen, igen, igen.
Igen, csak
és akkor víz megpróbálták visszahívni, igen. Akkor
amikor kiderült, hogy zsidó. Igen. És akkor elnézik, sajnos lebukott képviselünk, igen. Azzal, hogy zsidó.
De hát figyelj, ezek vannak, ilyen bejárnak az emberek ilyen utat Európában. Orbán Viktor a liberális internacionálinál kezdte, aztán konzervatív volt 20 évig, most pedig igen. A szélsőbbre tudott. Szegedi család pedig először náci volt, utána Európa parlamenti képviselő, majd zsidóként végezte.
De zsidóként is igyekezett rögtön a szélére, tehát hogy fest. Az meg volt, hogy fest. Hát mint Mészáros M. Richarddal ugye rendezhetnének közös kiállítást. Hogy szegedi család egyből kizárólag síró rabbikat és hasonló dolgokat. Tehát mit tudom én az, hogy az M7-es alkonyatkor ilyen tájképekkel nem foglalkozott. Igen, szóval na, nagyon bullshit a job, és még olyanok is járnak hozzá. Emlékszem, volt egy, még a régi Indexben egy kolléganő, akit kihívott magához Járóka Lívia egy delegátusban, tehát, hogy nem tudom, emlékszel-e a sztorira, hogy az volt, hogy ezeknek keretük van arra,
igen,
sőt, kötelezően ki igen kell vinni újságírókat, hogy bemutassák az Európai
voltak
Parlament
munkát. Voltak a golymotorosok, nem?
Igen. A golymotorosok így voltak kint, kinél is? Basszus, lehet, hogy Szegedi csanádnál.
Nem tudom, azok valamit a Szanyival is haverkod.
Lehet, nem, a Szanyival, nem, a Szanyi vitte, igen, Jézus, fogadásból a Szanyi hívta ki a golymotorra, mindegy, és Járóka Líviához kiment ugye az Index, és annyira beleszart Járóka Lívia az egészbe, hogy a találkozóra oda se ment, valami késett egy órát, hogy hát, bocs, fodrásznál volt a mizé, és a végén megpróbálta letiltatni a cikket. Tehát ez egy gyönyörű kör volt. Na jó, Shane McGowan vagy Pelé?
Nem tudom, melyikkel vagyunk meg gyorsabban. Esünk túl a Shane McGowan, tényleg láttad? A Pelé lesz a desszert. Megnéztem a Shane McGowan filmet.
Hány? Egy rész? Egy másfél órás normális?
Hát kicsit több, inkább kettő szerintem. Érdekes, tehát ha esetleg valaki nem tudja, ki Shane McGowan. Shane McGowan egy ír ember, illetve hát egy Angliában született ír, és ez az ő élete és szenvedés története szempontjából egyébként nem irreleváns, hogy ő a ír diaszporában született, aki a 77-ben az angol punk mozgalommal együtt indult, majd pedig, bocsánat, csak annyira elvonja a figyelmem, hogy Winkler Robert becsukta az ablakot. Nem tudok, de nekem nincs ebbe gyakorlatom egyáltalán. Ha valami történik, akkor csak egy dolgra tudok figyelni.
El kéne menned arra, ahol a Mihelyst is tréningezték, ez az extrém sporttréning, ahol tudod, így löködnek, meg a Rocky klasszikus, próbálják tyúkot megfogni, és közben verset mondani.
Tehát.
Shane McGowan.
Ebből az angol-londoni punk mozgalomból kiindulva más ír barátaival együtt megalakította a Pogues együttest, amely szépen egyesített az tradicionális ír népzene és a punk lendületét, dühét, mi egyebét, ez egy elég jó együttes volt. Shane McGowan már akkor is a önpusztító életmódban indult. Ez az önpusztítás ez később fokozódott, és az utóbbi, hát olyan 35 évet, azt gyakorlatilag egy, igen, 35 évet, tehát egy ilyen emberi roncs. Csávó most már tolószékben van.
Igen.
Hát, ja, mint Pelé, akire mindjárt rátérünk.
Nekem a Gascoigne jutott eszembe.
Igen, tehát a rohadt életben nem.
A Gascoigne is tolószékben van?
Nincs, nem csak a leépülésről.
És hát ez a film, ez Shane McGowanról szól. Egyébként, tehát akit érdekel a, nem tudom, ez az önpusztító életforma, az így nézze meg, vagy szereti a Pók zenéjét. Egyébként meg lehet lennékle. Nekem az igazán érdekes az volt a filmből, amit elolvastam néhány kritikát róla, miknek a jelentős része dicsérte ezt a filmet, de például az Irish Times szerzője, az többek közt egyrészt a filmen sem volt megelégedve, másrészt arról írt, hogy mennyire szomorú ez, hogy a Shane McGowan bele rohadt ebbe a... Tehát egy ilyen ír karikatúra lett ő tulajdonképpen. Ugye mindenkinek van egy kép arról, hogy milyen az ír ember, hogy az írek valószínűleg felülreprezentáltak a médiában és a, nem tudom, szórakoztatóipari termékekben a egyéb népekhez képest.
Nagyon sokat isznak, de ezt rokon szembesen
igen,
teszik.
Igen, tehát, hogy isznak, sírva vigadnak,
de barátságos,
jófejek mindig a végén oda mennek.
Igen, és hogy ez egy karikatúra, és hogy ugye az volt az ír szerzőnek a baj ezzel, tehát az egész Shane McGowan jelenséggel, hogy szóval tényleg egy ilyen karikatúrát vonszolnak végig a filmen. És azon tökre elgondolkoztam, hogy igen, tehát hogy ez mennyire van egy csomó nemzetről, hogy ennyire egy dologra redukálódik a brand, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy egy zöld lóhere és egy vörös hajú részeg ember nagyjából, ennyi Írország, nem?
Igen.
És hogy ez még sok ország van, és ezért direkt készültem országokkal, hogy van-e még olyan,
na,
ami... Tehát például Etiópiáról mi jut eszetekbe?
Hogy azok mennyire éheznek, az alapsztereotípia, hogy mennyire éheznek, és kávé. Én akkor akadtam ki, nekem
nálam tessék,
akkor...
Te egy jobb ember vagy a Winklernél, hogy a kávé, igen.
Akkor tört össze a bálvány, amikor egyszer megtudtam, hogy én azt hittem, hogy ez egy szegény ország, és akkor egyszer olvastam, hogy volt az eritreai polgárháború, és hogy hány szuhojt vett Eritrea és Etiópia, hogy ez egy olyan drága vadászbombázó, amire nekünk, magyaroknak a saját GDP-nkkel egyáltalán nem telik.
Ez egy fegyver,
és hogy ilyen húzasával vették a szuhojokat. Tehát, hogy valójában egy kőgazdag ország, csak...
Nem egy kőgazdag ország. Jó, Ruanda. Nyilván. Mi az egy dolog, ami mindenkinek nyilván. Ugye Ruanda?
Csak a népírtás. Hát
természetesen csak a népírtás. Kérdezzük nehezebbet, Guyanáról mi jut eszedbe?
Guyanából kettő is van, várjál. Van egy.
Egy független Guyana.
Két külön földrész.
Semmi
is
nem
van
jut eszedbe.
Semmi.
De mert most el akartam mozdulni az olyan országok felé, amikből semmi nem jut senkinek az eszébe. Guyanáról általában az emberek eszébe egy dolog jut, ugye egy dolog történt, ami megütötte a nemzetközi híradók szintjét.
Várjál, haszívom, még egy kicsit küzdjünk.
Az utóbbi 50 évben Jonestown, Jim Jones tisztelettes, nagy öngyilkosság,
ja, 900
halott ember körülbelül. Hát az egy dolog, Szurinám, hogy a szomszédos országot mondjam.
Hát foci, nyilván.
Ki is volt Szurinami?
Hulit.
Ja, Hulit.
Hulit is, meg többen a holland válogatottból. Hogyha azt mondom, hogy Türkmenisztán, akkor bármi eszedbe jut? Mi az első?
Türkmenisztán ez a zsigulis balfasz elnök, aki mindent csinál, nem? Drifter.
Tehát, hogy ott is van egy dolog, ami, de hogyha azt mondom, hogy Tajikisztán, arra bármi beugrik?
Hát ez a szögletes sábezdekli.
Azt próbálom keresni, hogy a Türtanásnál hányal ülünk mellettük, de nem tudom.
Az inkább üzbég az a szögletes cucc. Ja. Szóval, hogy ez tök érdekes, hogy ilyen távoli, mert ugye nyilván az ember a szomszédjairól van valami személyes dolog, meg ilyen komplexebb, bár a nem tudom, magyarok román képe nem feltétlenül komplexebb, mint a magyarok...
Mint a románok magyar képe.
Vagy a románok magyar képe, vagy a magyarok etióp képe, de hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy ennyire leredukálódjon egy ország, és az íreknél az külön súlyos, hogy ez egy... Tehát, hogy egy
de legalább emberi... ez egy pozitív kép. Tehát ez egy rokonszenves alkoholista, aki szembejön a vörös hajával. Tehát nem az lesz, hogy szembejön, és valószínű fejbe kúr egy vascsővel, mint ami mondjuk egy orosz részektől, vagy egy bármi agyonlő.
Valószínűleg igen, a sztereotípia az ez. De például, tehát az tök érdekes, hogy tehát így könnyebb elrontani egy ilyen sztereotípiát, mint javítani, mert én arra emlékszem, hogy amikor én kétszer utaztam így hosszabban a világban, egyszerűen 2007-2008-ban, és hogy az emberek semmit nem mondtak arra, hogy magyar vagy, tehát mit tudom én, vagy ismerték a szigetet, vagy ilyesmi, vagy, tehát semmi képük nem volt. És amikor 2011-13-ban voltam, tehát amikor elkezdtek Magyarországon elromlani a dolgok, akkor ugye egyre többen mondták, hogy Zorbán, meg hogy mi folyik ott, meg íz, és ez nyilván ez ma már még rosszabb.
És basszus, tehát, tényleg, és...
Egy 10-11 év rombolása.
Még Tájföldön nekem is ilyen őslap. És elkezdte így ingatni, hogy hú, hát ott csúnya dolgok vannak, ugye?
Hát igen, viszont...
Mondom, hát honnan tudja?
Hát a pálmafák között. Az ritkább, hogy egy image javuljon egyébként. Tehát, hogy valahogy egy országnak egy rossz a izéje. De egyébként pont az etiópok, akik kimásztak ebből az éhínségből, mert volt 10-15 jó évük, akkor egy kicsit így ezt hátrahagyták. De most megint elkezdtek háborúzni, úgyhogy...
Szóval az egy ilyen nagyon biturbo önsorsrontás, amit ők csinálnak. Tehát, hogy az nem egy sivatag, az egy termékeny.
Nem láttam a Shane McGowan filmet, csak láttam, hogy annyira bánt, hogy nem beszélünk róla, hogy
tehát nem láttad?
Elolvastál kritikákat róla?
Ja, elolvastam két kritikát, azt gondoltam.
Mert akartam is kérdezni, hogy és mennyire volt benne idegesítő Johnny Depp?
Hát, elég idegesítő. Beszéltünk meg úgy róla, mintha láttam volna, de nem láttam. De a Pelé filmet tényleg láttam.
Várjál, még a Shane McGowanről, hogy amúgy ezt tudhatjuk, hogy a Pokes találta fel ezt, hogy ez a skót, tralala, tululú, Titanic zene megy ilyen, mint a Kárpáti együttes körülbelül, tehát ilyen alap
mi van erre a filmben, Marci?
Nem, csak hogy... Erre nem tér ki. Igen, ez engem is érdekel.
Hogy a Pokes felelőse azokért, a zenekarokért, mint például a Dropkick Murphys, meg ezek az ilyen divatos, ilyen íres, tehát ez a Michael Flatley, tudod?
Egyébként a Dropkick Murphys az jó példa erre, tehát ugye van erre egy tök jó kifejezés, és ezt egyébként szintén ebben az érdekes kritikában olvastam, hogy Plastic Paddy. Plastic, mint műanyag, Paddy, mint a Patrick becézése, és hogy ezt az írek gyakran használják az olyan ilyen...
Plastic Paddy, a nagyon turbo ír.
Igen, az ilyen külföldi, tehát például szerintem a Dropkick Murphys az klasszikus Plastic Paddy, még úgy, tehát ők ír származásúak, de hát egy ilyen bostoni punk együttes, aki úgy
néha... De Bostonban mindenki ír.
Hát vagy olasz, de sok ír van.
De inkább ír.
Úgyhogy Még valamit akarsz erről a filmmel kapcsolatban kérdezni?
Hát, hogy a felépítése, mit tudom, jók voltak a zenei betétek.
Ja, jó, tehát, hogy tehát voltak a zene régi... az jó, a zene az jó, a zene jó, igen, ajánlom, de van egy jobb, van egy nagyon jó koncertvideó a Pogues-ról YouTube-on, arra kell keresni, hogy azt hiszem 88-at...
Leírásba berakjuk.
Town and Country Club, Pogues, úgy hívták a helyet, talán azt hiszem Szent Patrik napon is volt, és ez egy iszonyú jó koncert.
És zenésztársai beszélnek róla?
Persze, tehát, persze.
Ott vannak mindenki, ilyen Pogues, Keith Richards-ok.
Család, a trailert megnéztem, úgyhogy egy picit tudok húzni.
Milyen volt a trailer?
Jó a trailer, jó, a nővére beszél, jó. Én a nővérenek azt mondom, van jó foga? De persze, a nővére tök normális. Tehát, hogy nem Írországban azért nem mindenki egy fogatlan nyomorék. Shane McGowan az. Bár a fogait már megcsináltotta.
De attól függetlenül egy tolószékben vegetál.
Egyébként, tehát, hogy rátkönyörödjünk a Pelére, ugye a brazilok is milyen ügyesen elrontották az ő imidzsüket ezzel a Bolsonaroval, nem? Tehát, hogy ott is volt 25 jó év, és aztán most megint ez ilyen rossz hangulatú.
Fociban meg a Neymar, igen.
Engem nem érdekel a Bolsonaro, szerintem ez tök súlytalan.
Hát azért mégiscsak ő az elnök egy ideje, és vissza...
Tudom, de hogy súlytalan. Tehát amikor volt arról szó, hogy kiemelte fel szavát a Rohingya népírtás ellen, vagy mit tudom én, vagy az ujgurokért, és hogy amikor az özil. Hogy valahogy az özilnek nagyobb súlya volt, mint például Riz Ahmed, ugye, akiről beszéltem a múltkor, aki egy viszonylag ismert pakisztáni brit színész, hogy ő konkrét ilyen kampányokat menedzsel, és hiába volt főszereplő Csillagok háborújában, azért az is valahogy súlytalanabb, nekem legalábbis, mint egy özil, és ugyanúgy brazil viszonylatban a Bolsonaro egy senki. Aki hát jönnek, hát, mennek.
Bevallom, nem egészen értem az okfejtés, de hát...
Hogy valahogy nem igazi celeb, tehát nem az de, a... Most nem. Bolsonaro csinál de. Bármit,
hát, hogy az a sokkal kisebb súlya hogy van. Hogy a fenében lenne, dehogyis. Nagyon ügyesen használja a médiát, nem jutott hatalomra egy full őrült, tehát egy ilyen annyira, mint a Trump, pont annyira, mint a Trump.
Hát egyébként, hogyha belemegyünk a filmbe, ha belemegyünk majd valamikor a filmbe, akkor ugye pont az egyik olyan kérdés, ami viszonylag érdekes a filmben, hogy a
Peré... Ja, bocs, hol lehet megnézni?
A Netflix.
Netflix.
Hogy a Peré mennyire szolgálta ki azt az épülő brazil diktatúrát, ami ugye felváltotta a 60-as évek közepétől az addigi demokráciát. És ez egy jó, szerintem ez egy nem rossz rész, és ebben tényleg van egy csomó olyan dolog, ami többé teszi, mint egy ilyen átlagos, viszonylag unalmas portréfilm. És a Perének van egy kifakadás, hogy miért ezt kérdezgeti tőle folyamatosan a riporter.
Pedig még nem is volt Gulyás Márton vendége. Ő tud aztán folyamatosan órákig vércimni. Miért nem voltál nagyobb aktivista? Miért nem robbantottad fel a parlamentet?
Igen, és hát mondjuk ez a Puskásnál is egy érdekes interjú lenne, hogy volt ez a Rákosival nyilván, meg a Farkas Vladimirrel, de ugye ettől a résztől egyébként érdekes a dolog. Hát a Peri egy ilyen számon kérik, hogy miért nem csinált semmit, és közben ugye párhuzamba hozzák, hogy az Ali mennyi mindent kockáztatott ezzel szemben.
Mármint Muhammad Ali.
Muhammad Ali, igen.
Sejtettem!
Amire ugye azzal védik a Perét, hogy hát az Alinak mégiscsak könnyű volt, mert nem állt fönn az a veszély, hogy meg fogják kínozni, mint esetleg a Perét, amitől azért egy picit távol állt volna a Perét, talán, bár a fene tudja.
Hát, nekem ez a brazil diktatúra nincs meg, hogy ők mit csináltak. Mindenki csak
nagyon
az argentinok.
Egy mondatban összefoglalva a 60-as évek közepén, tehát a nyert két VB-t fiatalonap elé 58-ban, 62-ben, amikor még virágzott a brazil demokrácia, és nem tudom, szólt a bossa nova, és minden kellemes volt, majd egy nagyon csúnya jobboldali fordulat jött Brazíliába, és az a katonai hunta jutott hatalomra, amit most Jair Bolsonaro istenként tisztel, és másolni igyekszik. Ez kicsit nehezíti a dolgát, hogy ebben a brazil katonaság sem egészen partner már vele. És onnantól kezdve, hogy ez a hunta, katonai hunta hatalomra jutott, és különösen, amikor ez a Medici nevű nagyon sötét alak lett ennek a vezetője, akkor Brazíliában nagyon csúnya dolgok történtek, a szétvert és agyon tüntetők, utcáról eltűnt emberek. Ugye az kérdés, igen, tehát az, hogy a Pelét megkínozták volna, jó kérdése, de az egyébként a filmben is megszólaló Gilberto Gil, aki az egyik legkíresebb brazil zenész, meg a Caetano Veloso, azért őket is bevitték egy kicsit, aztán ők inkább emigráltak Londonba, mert tudták, hogy ezt itt nem lehet tovább élni. Tehát ez a fene tudja, mi történt volna Pelével. Ugye nekem ennek a filmnek a nagy tanulság az az volt, hogy szerintem vannak emberek, akik nem olyan érdekesek a sporton kívül.
Tehát mondjuk még visszatérve, ez az egy érdekes dolog, hogy mit tehetett volna, meg mit nem. Ugye a filmnek a végkövetkeztetése az, hogy még így is boldoggá tette a brazilokat, ami hát az látszott,
mi mást akarhatnának a brazilok?
Az látszott, hogy a diktátor ugye a focit azt a saját népszerűsítésére akarta használni. És a Pelét, hogyha magához rendelt, akkor a Pelé ment is, és emiatt az egyik szereplő, már nem tudom melyik, megvádolta a Pelét azzal, hogy ez a fekete szolgaságnak a jele, hogy ő, hogyha füttyentenek, akkor megy folyamatosan. És vannak is képek, ahogy a diktátor az a 70-ből hazahozott világkupával ugyanúgy fényképezkedik, mint a válogatott. Sőt, annyira fontos volt ugye a válogatott felkészítése, hogy kifejezetten mindenféle segítséget megadott nekik fizikai felkészítésben és mindenben, hogy nyerjenek, mert ezzel gondolta egy kicsit legitimálni a hatalmát.
Ami addig ment, hogy közvetlenül a 70-es VB előtt a egyébként baloldali elhajló szövetségkapitányt kifúrták felülről,
és
oda raktak helyére egy a másikat.
És ez a filmben azért így el van hallgatva, illetve az arra vezetik vissza, hogy lényegében, nem tudom, rövidlátónak nevezte a Pelét, és akkor ezen annyira megsértődött a Pelé, hogy...
Mármint a szövetségkapitány nevezte.
Igen, szövetségkapitány. Tehát az a része el van hallgatva, hogy egy elég karakán baloldali figura volt ez az edzője. De
a Pelé legalábbis ahány megszólalására emlékszem, bár hogyha valakit újságba idéznek, ez mindig ilyen kétesélyes, hogy valójában mit mondott, de hogy nagyon nem tűnik egy okos embernek. Tehát,
nem, soha az
vagy élet... tök hülyének nem, legalábbis.
Ezt mondtam az előbb, tehát ő a focipályán kívül egy teljesen érdektelen ember. Tehát az, hogy soha az életében semmi érdekeset nem mondott, gyakorlatilag ebben a filmben sem mond semmi érdekeset, ő egy...
Akkor ez ilyen basztatós
film? Viszonylag szegény, de nem tragikusan szegény.
Mert nem egy ilyen kegyes íze, hogy ó...
De, családból de, származó...
Egy népmesei hős.
Bocs, aki... tehát hogy ő egy egyszerű brazil ilyen gyerek volt, nem a leges-leges legszegényebb körülmények közül származott, azért elég csóró volt. Felnőtt, kiderült, hogy ő a világ legjobb focistája, focizott, nagyon szeretett focizni. Neki még különösen ilyen nagyon nagy nőügyei se voltak, semmi nem volt se. Egyébként a mai analógia az a Messi rá valószínűleg, aki talán még a Pelénél is érdektelen ebben a pályán kívül, nagyon jól tud focizni. A Messiről is nehéz elképzelni, hogy az argentin belpolitikában, hogyha esetleg egy ilyen jobboldali fordulat lenne, hogy megszólaljon a Messi ebbe a katalán függetlenségi dologba se nyilvánult meg soha. Őt ez egyszerűen nem érdek, és nem is ártott. Tehát a Peléről se lehet azt mondani, hogy ő valami rosszat. Tehát a vád a Pelével szemben az, hogy nem szólalt meg, vagy nem csinált valamit. A Pelé meg azt mondja, hogy...
Hát plusz, hogy oda ment. Tehát, hogy fölül a tribűnre.
Igen, de hát az, szóval, hogy amikor az 1970-ben hazaérkező válogatottat fogadta a diktátor, akkor most ő nem ment. Tehát ugye mindenki oda ment.
Igen, akkor nincs olyan, hogy nem mész oda.
Hát, vagy hát szóval olyan kínos. Van. Mindig van olyan, de hát ez egyszerűen nem a... Tehát a Pelé szellemi szintjén, és ez most tényleg nem alázom.
Igen, jó napot, én focizni szeretek.
Ez egyszerűen nem létezett.
Beszél erről részletesen, és igen, körülbelül ez derül ki, hogy őt teljesen hidegen hagyta. Én azt néztem meg, az... Ugye ő 58-ban volt először, 17 évesen volt világbajnokságon, és ugye 70, még a 70-es VB-n is nyert, hogy az 58-as nemzeti sport, vagy névsport, nem is tudom akkor éppen mi volt a neve, hogyan...
Hát én a népre cippelnék inkább.
Hogyan mutatta, nem tudom, hogy mikor lett a változás, hogy hogyan mutatta, és nagyon-nagyon vicces, de nem is, tehát a Pelé persze ez a... van egy ilyen leírás.
De hogy az 58-as VB-n neki még nem volt egy különösebb szerepe.
Az első két meccset kihagyta, és utána tették be, mert a sérült volt az első két meccsen. Utána egyébként a következő kettő meg az első két meccs után sérült le. És betették, és abszolút, tehát hogy ilyen nem róla szólt azért, de rugott gólt, az egész brazil csapatról elképesztően áradozott a nemzeti sport, ami azért volt érdekes, mert ugye 54-ben meg ott volt a mi aranycsapatunk, amelyik verte a brazilokat. Itt meg nagyon hamar kijutottunk, de nagyon hamar kiestünk, tragédia, nyilván a Puskásék már külföldön voltak, teljesen szétesett a csapat, és nem sikerült újjáépíteni. És az nagyon-nagyon vicces, ahogy a nemzeti sport fölfedezi, hogy ez a brazil válogatott, ez mit tud és mit nem. És össze is hasonlítják az 54-es magyar csapattal, és arra jutnak, hogy hát olyan technikásak, mint a magyarok voltak, de van erőnlétük. És egy ilyen nagyon, több cikkben foglalkoznak azzal, hogy hát ez fantasztikus, hogy például pszichológus dolgozik mellettük, és elképzelik, hogy mi lenne a magyar válogatottnál.
58-ban.
Hogyha foglalkozna.
58-ban? De hát ez figyelj, hát ez 50 év múlva se volt általános.
És hogy elképesztően jó erőnlétük volt a braziloknak.
Azért ez a diktatúra, azért figyelj.
Az meg demokrácia volt.
És hogy leírnak ilyeneket, hogy otthon azért tiltakoztak, mármint itt Magyarországon, azért tiltakoztak a kemény edzések ellen, mert az árt a finom szerkezetű technikás magyar játéknak. Arra gondolok, mit szólnak ezek a szakemberek a brazil példa után, mert azt azért mégsem lehet mondani, hogy a brazilok haragban vannak a technikával, és ilyen fő tanulságok vannak, hogy a brazilok például bebizonyította, hogy az erőfutball és a játék között van egy egészséges átmenet, megdőlt, hogy a technikai színvonal a játék szépségének, érdekességének rovására megy, ha a labdarúgók a játékban felhasználják a harca küzdelem eszközeit is. Megdőlt az elmélet, hogy a teljes rápihentetés hozza meg a frissességet, azt a tökéletes testi, ideges, lelki állapotot, ami egy nagy teljesítmények eléréséhez szükséges a labdarúgásban.
Mert, de Tróger edzés mert, után még egy rápihenés.
Mert a brazilok edzettek. Tehát, hogy elmentek megnézni a brazilok edzését, és azt látták, hogy edzenek. És ezt egyáltalán nem értették a magyar szakemberek. és azzal magyarázzák az aranycsapatnak a sikerét is, hogy hát ott megengedhettük magunknak, hogy voltak olyan játékosok, akik annyira kiemelkedtek technikailag, hogy hát nem kellett edzeni. És jött egy brazil csapat, és pont ugyanolyan technikás volt, mint a magyar, pont ugyanúgy áradták lábról lábra a labdát, egyébként letámadták tehát azt is így kiemelik, hogy a csatárok visszatámadtak, hogyha elveszítették a labdát, ami, hát ez egy fantasztikus újítás.
A Carioca gegenpressing.
Igen, és hogy hát oké, hát ezzel valamit kéne kezdeni, mert hogy tényleg Magyarországon fantasztikus edzésnaplók vannak, csak hát nem csinálják meg a játékosok, és hát ez 58-ban volt, majd utána eltelt, nem tudom, egy fél évszázad, és pont ugyanabban lötyögtünk végig.
Én azt hittem, hogy ez egy 70-es évekbeli cucc, hogy ahol a magyaros technika, akkor kezdődött ez, hogy mi technikások
volt,
vagyunk,
nem kell ennyi. Technikások voltunk, tehát előtte azért tényleg az volt, de összehasonlítják a magyar válogatottat ezzel a 4 évvel ezelőtti aranycsapatot, és az van a sportban, hogy szerintük a magyar csapat fénykorában egy téren feltétlenül felülmúlta a brazilokat, mégpedig a finom, gyors adogatásokból, helycserés lyukrajátszásból álló támadásokban, de egyébként minden másban szerintük az 58-as csapat, brazil csapat jobb volt, mint az 54-es magyar.
Aztán 66-ban meg ismét Móresre tanítottuk őket. 54 és 66 között a brazilok nem vesztettek meccset VB-n, 54-ben mi vertük meg.
Igen, és aztán 70-ben nem jutottunk ki a világbajnokságon.
66-ban megint megvertük őket, és 4 évvel később már a Marseille katasztrofa után.
Szóval, hogy nemrég olvastam valahol, hogy a brazil játékosokkal kapcsolatos toposz, hogy sérülékenyek, hogy hát igen, ezek ilyen labdazsonglőrök, de sérülékenyek, és hogy hát ez egyáltalán nem igaz, mert hogy a braziloknál, tehát a brazil bajnokságban, az első osztályban, hogy annyira durva védők vannak, hogy aki túlél egy-két szezont, mint egy Neymar, vagy mit tudom én, hogy az akkor tutira valamilyen szinten golyóálló. Mert hogy azért nem csak fizikailag, hanem mondom, az ilyen durva játékban is jók. A Pelével kapcsolatban engem az szokott idegesíteni, mikor ilyeneket nyilatkozik le, hogy tudod, hogy hogy ő volt minden idők legjobbja, hogy hát a Maradona is, hát azért az is olyan középszar, és hát a Messi, hát nem, és akkor miközben ugye összehasonlítják, hogy hol játszott amúgy főállásban, Pelé, nem tudom, Corinthians, vagy...
Én mondjuk a jóslatait Santos. Is nagyon szeretem, tehát szerintem nem jött még be Pelé jóslat.
Igen, ugye a híres, a hülye jóslata volt az, hogy meg fogja nyerni egy afrikai csapat a VB-t.
Kamerun az talán, nem?
Az évezred, vagy 2000 előtt, vagy valami ilyesmit mondta, tehát valami elképesztő hülyeséget, aminek a...
Volt egy felfutás az afrikai focinak amúgy a 90-es évek.
Igen, de az mindig egy ilyen stabil pont volt, hogy Pelé megmondja, hogy kinyeri a VB-t, és oké, tehát semmi 16 közése.
Szóval ennek a filmnek a nagy tanulság az az, hogy nem mindenki olyan érdekes. Tehát lehet, hogy érdekesebb lett volna egy ilyen nagyon keményen foci film, tehát ami végig azt elemzi, hogy hogy mozgott a pályán. Mert
én viszonylag nyilván láttam Pelé gólokat, de nem azzal szoktam tölteni az időmet, hogy a YouTube-on rákeresek a Pelé legszebb jeleneteire. Ezeket jó volt látni, utána olvastam, hogy a legszebb góljai egyébként nincsenek meg, tehát amiket ő a legszebbnek tartott, azok nincsenek, és ilyen B-n a számítógépes animációval próbálták össze. Ez nincs a filmben, szerencsére.
Az a híre, az a sokszor átemelős...
Ilyenek nincsenek.
Micsoda?
A filmben.
Mi a sokszor átemelős?
Hát van ez a legendás gólja, amit nem rögzített kamera, igen, ugye, igen, és abban ilyen többször ilyen átemelt emberek.
Valami okay, de hogy mondjuk azt írjuk a filmjával, hogy nem próbálják ezt eljátszani újra, hogy akkor így lett volna, vagy úgy, de nyilván elég sok olyan szép jelenet van, amit jó nézni.
Hmm. És lehet közben gondolkodni azon, hogy bezzeg a gulácsi felszólal a...
Hogy bezzeg a gulácsi felszólal, igen.
És aztán jön az Ibra, és közli, hogy LeBron James ne szólaljon fel a semmilyen ügyben, mindezt 3 nappal azután, hogy a Cvena Zvezda elnézést kért Zlatan Ibrahimovic-tól, azért, mert a tök üres stadionban is valaki a Milánban játszó, Belgrádban a Milán színeiben játszó Zlatant.
Azt láttátok a videót?
Horvátozta, bosnyákozta.
Fú, nagyon gáz, tök üres stadion, igen. Tényleg, megy a rugdalódászás ilyen sörmegy szinten, és ott ül Zlatan, és hallod egy ilyen borizű hangon, hát valami szerb vakerászás nyilván a...
A horvátokról, meg a bosnyákokról, ami az Ibrahimovic származása, igen. És hogy ezután az Ibrahimovic képes azt mondani a LeBron Jamesnek, aki egy nagyon hasonló ügyben, ugye a Black Lives Matter az elég jó analógiája az ilyen balkáni dolgoknak, és akkor azt mondja az Ibra, hogy ne szólaljon már fel. Szerintem ez
csinálja azt, amihez ért, igen, és ezután Zlatan felép a Sanremo idal
fesztiválon. Ez mindenképpen béna. Tehát szerintem a Pelét nem lehet elítélni azért, hogy ő nem csinált semmit, mert mit tudott ő el? Tehát neki egyszerűen nem volt ehhez elég esze. De az, hogy egy ilyen Ibra...
De elsősorban a hülyesége miatt. Tehát ha valakinek ennyi esze van, azt nem baszkurálod azért, hogy miért,
igen,
nem találja ki
a Messit sem a fénylő intellektusa miatt szeretem. Szóval, de az, hogy az Ibrahimovic azért beszól másnak, hogy ne politizáljon, az nagyon-nagyon béna. És nem kell mindenkinek a Mohamed Alinak lenni, aki egyébként szintén sem volt, nem volt tökéletes, még politikai
dolgokban
sem.
Igen, és Ibrának sokkal jobb beszólásai is voltak például, amikor az meg volt, hogy amikor Guardiola nem akarta elengedni a Milánba, hogy akkor mit mondott neki, eltöröm mindkét lábat, és hozzákúrt egy ládát az öltözőben.
Hát nem tudom, én őt soha nem találtam szimpatikusnak, szerintem nem is olyan jó focista, bár most egyébként az idei szezonja és speciál, becsülöm, de talán ennyire már nem menjünk bele a futballügyi dolgokba.
Mikor lesz ez a Sanremói Dal Fesztivál? Mert én vadászok már erre, hogy Ibra énekelni fog a szar, és még mindig nézem a...
Nem tudom, de majd most énekel.
Most már a Twitteren kim van, hogy egy színpadon szerintem két igazi Szinisa énekessel, és ő is Mihajlovics, és végig az jár az eszedben,
hogy bárcsak politizálnak.
Próbálják énekeltetni, igen, Ibrát, de ilyen nagyon bátortalan, és azt látod, hogy bezzeg, ha az lenne a feladat, hogy könyökölje le azt a két igazi énekest, hogy akkor vérbe fektrengne mindenki. Fél percen belül, hogy ugye Gulácsi Péterről volt szó még a múlt héten, én arra csodálkoztam rá, hogy ő ugye kiállt a szivárvány családok mellett, és én hogy azt hittem, hogy ez már egy régi kampány lement, hogy vajon mi ez, hogy most megint kezdődik, és a végén odáig jutott az érdeklődésem, hogy felhívtam a háttértársaságot, hogy akkor ez hogy van, és azt mondták, hogy november 17-én indult a kampány, és kérdeztem, hogy ez hogy van egy ilyen kampány, mert például a Black Lives Matter-rel kapcsolatban nekem most már a tegnapi Liverpool-Chelsea-n úgy tűnt, hogy tudod, az a, hát eleve gyászolják azt a valamelyik legendát, aki meghalt a héten, akkor álltak egy 20 másodpercet csöndbe, majd tudod, mint egy ilyen középkori pukkedli, villámgyorsan letérdeltek, fölálltak, tehát hogy igazából már így kiüresedett. Tehát tök jó meg minden, hogy kiálltak, de én ezt már lefújnám, vagy kitalálnék valami mást.
Lehet, hogy ők nem így érzik.
Ha nem?
Hát nekik ez fontos.
Testbeszédük nem arról árulkodott, hogy fontos lenne.
Nem tudom, én szerintem... Én nem tudom képzelni, hogy fontos, de
nem, hogy fontos, fontos, csak hogy senki sincs, aki kitalálja, nem, hogy mi legyen a következő
nem
lépés.
Nem szabad angol bajnokikat nézni, és akkor nincs ilyen probléma.
Hanem csak a Barcelona. Szóval, hogy...
Nem akarok róla beszélni.
De, szóval, picit, hogy... Marci, légy
szíves. Szóval, hogy a lényeg, hogy nincs kitűzve, tehát, hogy valószínű sose lesz vége.
Azt hittem, már a Barcelonára beszélünk.
Jó, beszélünk a Barcelonára, parancsolj, mi lesz? Ott például lesz Nürnbergi per?
Hát ott már van, tehát ott az könnyebb. Tehát, hogy ott az előző elnök is, a Sandro Rosell is egy időt börtönben töltött, és most ennek a Bartomeu-nak is kinéz egy kis börtön. Ugye a Rosell az legalább sikkasztásérült, ami szerintem oké.
Okay. Kötelesség egy klubvezetőnek.
A Bartomeu, hogyha ülni fog, tehát itt is valószínűleg loptak, de ugye itt az a kellemetlenebb ügy van, hogy fizettek ilyen mindenféle sötét pénzeket ilyen sötét marketing cégeknek azért, hogy a közösségi médiában mocskolják a saját játékosaikat, a újságírókat, ilyenek, de hát az, hogy...
Kit mocskoltak?
Hát a Pikét például eléggé, mert ugye a Pikének mindig nagy a szája.
Na most mondd meg, hogy a Piké lesz az elnök.
Nem ő lesz az elnök, hiszen ő nem indul azon az elnök választáson, amit vasárnap tartanak, tehát most még biztos nem lesz az elnök.
De előbb-utóbb.
Előbb-utóbb a Pikében ez az ambíció megvan, és...
Ja, a Piké, te, mint nagy katalán tudor, Unami Kéta, hogy hülye a Piké, vajon? Vagy,
nem,
vagy egy okos?
Ő, nekem... na, ő például tök, ő például, de hát egy tök
ő okos.
De, hát ugye az sokat számít, egyébként jó példára a Gulácsi, aki a Gulácsi is azért egy ilyen intelligens ember, mert egy jó családból származik. A Piké egy nagyon-nagyon jó családból származik.
Ki a Gulácsi papa? Múltkor valamelyik levelező.
Igen, a Gulácsi apja a Richter Gedeonnál, nem tudom, vezérigazgató helyettes, vagy valami ilyesmit, tehát egy normális családból származik, vagy nem normális, bocsánat, nem ez a jó szó, tehát egy tehát jó módú családból származik.
Nem azért sanyargatták a focira, hogy eltartsa
igen,
a családot.
Igen, tehát őneki nem olyan a családi háttere, mint mit tudom én, a Dzsudzsáknak, vagy valamilyen
vagy Kabát Petinek.
A Piké még
látatlanban.
A Pikének még ennél is jobbak a családból származik.
Vagy a Kabát Peti gyerekének.
De...
Na, júj!
Szóval ő egy okos gyerek, a stílusa az nekem se jön be mindig, meg tehát ő szereti a...
Nekem nagyon tűrhőnek tűnik.
Ne, abszolút nem. Nem, ő meg sokszor direkt provokál, meg szórakozik, de ő, tehát ő nagyon okos. Ő nagyon
jó,
okos.
És elmegy a Messi?
Nem tudom, hogy elmegy a Messi. Ugye most márc... Ugye az a helyzet a Barcelonában, hogy most ugye választási kampány van, mert vasárnap elnök választás lesz. Nem, én se tudom még, hogy ki fog nyerni, mert nem annyira egyértelmű a helyzet. Lehet, hogy vagy visszajön a Laporta, aki már egyszer volt az elnökünk, vagy ez a Viktor Font nevű csávó nyer. Én el tudom képzelni, hogy elküldik a Messit nyáron. Ugye az van, hogy ugye annyira sok pénz hiányzik a Barcelonából, és amíg a Messinek fizetést kell
hogy
adni...
Ez, hogy nem tudom hány százmilliárd, nagyon sok százmilliárd.
Nagyon nagy a lyuk van, hogy most már az is felmerült félig komolyan, és ez a, tehát a mindenki ettől a jeges lehelletet érzi a gerinc oszlopán, a gerinc velőjében Barcelonában, hogy ennyi pénzt egyszerűen senki más nem fog tudni kipótolni, mint hogy eladják, valahogy átjátszák az egészet valami arab sejknek. Ugye a Barcelonát nehéz átjátszani egy arab sejknek, mert a Barcelonának és a Real Madridnak is az a működési modellje, hogy szemben ezekkel a Abramovics meg hasonlók által felvásárolt klubokkal, hogy a pártoló tagok a tulajdonosok egyben. El leegyszerűsítve, ennél sokkal bonyolultabb.
De nagyon könnyű kirakni pártoló tagok, illetve tulajdonosokat. Igen. Hogyha azt mondod, hogy veszteség van, akkor kidobja össze azt, hogy 800 milliárdot.
Ez egyenesen vezet ahhoz, hogy az intézmény az annyira instabil legyen, hogy az, nem tudom, tehát ahogy a modern sport működik, úgy nem lehet, tehát az a Barcelona működési modellje nem illeszkedik. A Real Madridnál is ez van, csak a Real Madridnál az történt, hogy a Florentino Pérez, aki egy dörzsölt, kíméletlen, nagyon okos, és már akkor is Spanyolország egyik leggazdagabb embere volt, mielőtt a Real Madrid elnöke lett volna. Ő ezt ügyesen kijátszotta ezt a rendszert, megszilárdította a hatalmat. Hát tudjátok, hogy valaki demokratikus választások a hatalomra jut, majd a rendszert ki. Tehát ismerünk ilyet. Barcelonában ez többek között azért sem megy, mert ugye a Laporta, aki 2003 és 2010-11 között volt az elnök, ugye van egy hogy elkezdtem, amikor van egy maximum, hogy meddig lehetsz elnök? Tehát, hogy meg van kötve, hogy ugye ilyen a politikában.
Egy maximum.
Miért a kifejezés? Nem jut eszembe. Van erre, mindegy. Igen? Tehát ő neki el Sapka. Kellett mennie. A Florentino Pérez ezt már légzé megoldotta Madridban, tehát ő nagyon sokáig lehet. Barcelonában viszont van ez a 8 éves határ, ami még tovább instabilizálja a dolgot. Tehát ez ugye itt ugye mégiscsak egy kereskedelmi vállalkozásról van szó, és hát ugye a Facebooknál, meg a Mercedesnél sincs kikötve, hogy valaki csak 8 évig lehet elnök, és plusz a tulajdonosok, a pártoló tagok, hogy úgy
bár
mondjam.
Pont a Fekete György, de ha igen? Csak mindegy mondta, és hogy legyen ez, csak 8 év.
És ezért ez ebbe kódolva van az instabilitás.
Meg a Mercedesnek a tulajdonosi struktúrája is diverzebb.
Csinálni, a Fradinak sincsenik valódi tulajdonosa. Van egy 10 éve ott lévő elnök, jó kapcsolatok, látod, meg le BL, Európa Liga, sokszoros bajnokság.
Igen, lehet, én nem azt mondom, hogy nem lehet ezt jobban csinálni, mint a Barcelona estében, sajnos ott az van, és hogy ráadásul ez a Bartomeu, aki ezeket a dolgokat elkövette, ő eleve csak azért került hatalomra, mert az előzőt elvitték a rendőrök, a Sandro Rosszájt. Tehát ő egy minden szempontból a feladatra teljesen alkalmatlan, viszont a hatalomba gyorsan beleőrülő, és a saját játékosait ellen marketing kampányt indító elnök lett. Úgyhogy most nagyon-nagyon mélyen van ez a szerencsétlen...
Ezt tiltja a törvény, hogy felbér egy ügynökséget, hogy mocskoljanak
ezt
másokat?
Ezt valószínűleg ez ennél bonyolultabb.
Tehát ez igazából ez egy helyreigazítás.
Hát,
valóban hírezteltem, hogy Gerard Piqué buzi.
Igen, de szóval, hogy az nem világos, hogy ez milyen kasszából, hogy ez milyen kasszából ment, meg mégiscsak lejárató kampányt. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon rossz most, és sajnos, ami a pályán történik, az ezzel szinkronban hasonlóan lehangoló és rossz.
És akkor lehet, hogy jövőre egy kis csapat lesz a Barcelona?
Hát figyelj...
Vagy egy ilyen jó közép?
Hát majd, és amikor jön ez a szaudi darabolós herceg, és azt mondja, hogy...
FC Khashoggi lesz a neve?
Igen, hát vagy akkor nem az lesz a neve, igen, hogy ő majd megmenti a klubot a csőttől. Vagy
a darabolós ezért, herceg érdeklődik?
Bin a darabolós Salman, herceg már Angliában érdeklődött, hogy talán a Newcastle-t, vagy kit akart megvenni, de ott azt hiszem...
Ott legalább verseny van, hogy...
Miért akarnak ezek foci klubot venni? Befektetés? Vajon?
Hát, én nem tudom, hogy a PSG befektetés, a Manchester City befektetés, inkább ez a sportswashing.
De az Abramovics már milyen?
Tehát jobban szereted újságírók feldarabolását attól, ha mondjuk jól játszik a Manchester City, én nem hiszem, hogy
az
ilyen.
De igen, de hát ez a sportswashing szakkifejezés, amikor a sporton keresztül próbálsz, és visszatértünk az országimáshoz, ugye? Amit a katariak, hogy miért rendeznek VB-t, vagy miért akarnak
olimpiát. Felcsúlyásodik az NB1-ben, csak mondom.
Az egy nagyon kontraproduktív ez a katari országimázsjavítás. Mindenkinek Katarról most mi jut eszébe? A halott pakisztáni építőmunkások 10 000-ei.
Ebben nem vagyok egészen
mindenkinek,
biztos.
Mindenkinek, senkinek se az jut eszébe, hogy egy őrültség, hogy ott van egy őrült vezető, aki a sivatagba légkondicionált stadionokat épít.
Nem tudom, de hát a Putyin is ugyanezt voltam csinálta. Én is amúgy. És bocsánat, a Pelé 1970-es a brazil válogatottja is ennek az ország imidzsének a sporton keresztül tisztára mosása volt az aranycsapat is.
Csak ismételni tudom magam, egy Kisfehér megyei település második az NB1-ben.
És mennyire szereti emiatt mindenki Mészáros Lőrincet?
Igen, tehát az valóban az igaz, hogy ez nem feltétlenül produktív hosszú távon, de hát úgy érzik, hogy ők akkor meg úgy szerepelnek a világpolitikába, erejükön felül teljesítenek, ott lehet ülni. És persze nyilván ebbe az ego is szerepet játszik, hogy akkor az a csávó ott ülhet a PSG disztribűnyén, vagy a Manchester City disztribűnyén, vagy, és hogyha megveszi a Barszát, akkor a Barsza disztribűnyén. Szerintem egyébként a Barszát végül nem fogják megvenni, mert lesz valami megoldás, ami egyébként nem lepne meg, ha ugye, ahogy a Florentino Pérez is, amikor ő hatalomra jutott, akkor a jobboldali spanyol kormány, akivel ő nagyon jóba volt az Aznar miniszterelnökkel, úgy tett néhány szívességet a Real Madrid pénzügyeinek stabilizálásáért, ez ugye Barcelonában, ahol a klub és a város, meg a katalán néplélek, az, a katalán szív az együtt dobban. Ott is el tudok képzelni olyan dolgokat, amik tehát valamiféle politikai megoldást találnának erre a gazdasági problémára.
Meg ez a celebekkel ismerkedni, itt tudsz legálisan. Jó, tehát, hogy állítólag Schmidt Pál is így lett ilyen nagy ember a NOB-ban, hogy itt volt a Szamarancs, és akkor nagy foci őrült volt, és egyszer csak kiderült, akkor még élt a Puskás, hogy ja, hát találkozni akarsz Sanchoval, és összehozta, és...
Jó, de egyébként ez ugyanaz, hogy a...
Pancho, bocsánat.
Hogy a magyar sportszövetségek miért olyan vonzó egy elnöki poszt egy politikusnak? Nyilván elnök úrnak szorítják, kap autót, be lehet ülni, mondjuk a...
Van már autója.
Az NBA egy ilyen szempontból sokkal szórakoztatóbb, hogy pont ugyanígy vadásznak a klubokra, csak hát mindez közpénzből működik.
És ki lett a magyar Bielsa? Bognár Gyuri, aki most a Paks edzője, hűtőládán ülve nézte a legutóbbi meccset, mert összebalhézott a harmadik játékvezetőre.
Jó, de Bielsa nem ül le legalább.
Mi? De hogy nem, az a lényeg, hogy ládán ül.
Na tehát, jó.